Krisztusban, szeretett testvéreim, Jézus korában az izraeli társadalomban volt pár olyan foglalkozás, ami a köztudatban eleve bűnössé, tisztátalanná tette annak a foglalkozásnak az űzőjét. Ilyenek voltak például a vámosok, egyszerűen azért, mert kiszolgálták a hódító hatalmat, annak hát a saját zsebüket is megtömték azzal, amit többletként elvettek az emberektől. Ugyanilyen tisztátalannak számítottak a vándorárusok és a vándorkereskedők, mert ők más népek fiaival is asztalhoz ültek éppen azért, hogy tudjanak alkudozni az áruk fölött, és amikor visszatértek, akkor külön tisztulási szertartásnak vetették őket alá. Ilyenek voltak a pásztorok, mert nem tudták megtartani a szombatot. Szombaton is kellett az állattal menni, és nyilván, hogy többet léptek, mint 2000-et. Ilyenek voltak a tímárok, mert ők hát az elhullott állatnak a bőrét is megpróbálták értékesíteni, ezzel tisztátalanná váltak. Ilyenek voltak a hivatásszerűen halottmosást gyakorlók, mert hullát érintettek. Például a papnak saját édesapja testvére hulláját nem volt szabad megérintenie. Ezért alkalmazták a halottmosókat, meg öltöztetőket, akiket ugyanakkor tisztátalannak tartottak. Tisztátalanok voltak a kondások, mert hát ők tisztátalan állatot, a disznót legeltették a pogányok által is lakott vidéken. Ezen kívül bizonyos betegségben szenvedő embereket is irgalmatlanul tisztátalannak és egyben bűnösnek tartott a korabeli társadalom. Ilyenek voltak a vakok, kivétkezett, olvassuk János 9. fejezetében, ő-e vagy a szülei? Tehát eleve tisztátalannak tartották. A sántákat, a bénákat, a nyomorékokat, a leprásokat, meg hát az ördögtől megszállottakat is mind-mind tisztátalannak tartották. De ugyanakkor bizonyos dolgok, úgymond bűnök vagy cselekedetek is tisztátalanná tették az embert, ilyen volt a gyilkosság, a házasságtörés, a bálványimádás. Ha valaki tisztátalan ételt fogyasztott, olyat, amit Mózes megtiltott, vagy például, ha valaki akár öntudatlanul is sírra lépett. Most, kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy nem teljes a felsorolás, nem is ez a lényeg ebben az elmélkedésben, hanem azért akartam ezeket elmondani, hogy fogalmunk legyen arról, hogy a korabeli társadalom, Jézus korabeli társadalom mennyire odafigyelt ezekre a dolgokra. És ezeket a korábban valamilyen formában tisztátalanná nyilvánított embereket bűnös voltuk miatt, és idézőjelben használtam a bűnös voltuk miatt kifejezést, egyszerűen alapvető emberi, lelki és polgári jogaiktól is megvonták a hivatalosságot. Nem tölthettek be semmiféle hivatalt, bíróságon nem tanúskodhattak. A templomba sem mehettek be nyilvánosan. A farizeus és a vámosnak a példázatában Jézus nagyon szépen mondja, hogy a vámos megállt hátul, és rettegve, hogy mikor fogják kidobni a zsinagógából, vagy a templomból. Tehát nem vehettek részt a nyilvános Isten tiszteleteken is. Ugyanakkor tudnunk kell azt, saját magunkból kiindulva, hogy ezek a bűnösnek, tisztátalannak nyilvánított emberek is Istenre szomjas. Istent bűnös voltuk ellenére is szerető emberek voltak. De ezt az írástudók, a farizeusok, a papság, a leviták egyszerűen ignorálták, tudatlanra vették. Ez őket nem érdekelte, hogy ezek az emberek is szeretnének Istenről hallani, Istent megismerni, Istennek a vigasztalásában részesülni. Odáig fajult a dolog Jézus korára, hogy az egyik rabbi az tanítót jelent, a következőt jelentette ki. az ember ne közeledjen az istentelenhez, még azért sem, hogy őt a törvényre tanítsa. Valahol elképesztő, hogy ezeket a szerencsétlen embereket, bűnössé nyilvánított embereket még tanítani sem volt szabad, jó irányba terelni őket, megmagyarázni, hogy ember változtassa az életeden, vagy változtass foglalkozást, mert akkor a társadalom visszafogad a rabbinak az utasítása alapján, ezt sem engedték meg. Akkor most képzeljük el, érkezik Jézus, és figyelmen kívül hagyja a korabeli közgondolkodásnak ezt a szörnyű szigorát. Mert ez szörnyűség volt. És szóba áll a bűnösökkel, szóba áll a vámosokkal, Mátét a vámszedő asztalról meghívja a tanítványnak, Zakeus leszedi a fáról, aki szintén vámos, és elmegy vele lakomára, a leprásokat megérinti, a vakokat meggyógyítja, és így tovább. Hát nyilvánvaló, hogy közfelháborodás volt. Mert hát ő egyszerűen nem tudott elzárkozni előle. És meg is születtek a pletykák, a vámosok és utcanők barátja szóba áll a bűnösökkel. Sőt, hallottuk a mai evangéliumban, az is elhangzik, hogy együtt étkezik velük. Szóval, hogy szörnyűségnek számított, a korabeli önmagát tisztának, jó embernek, vallásos zsidónak tartó emberek szemében. Ekkor Jézus ezeknek okítására három példabeszédet mond. Az elveszett jóról szóló példabeszédet, az elveszett drakmáról szóló példabeszédet, és a tékozló fiú történetét. A mai vasárnapon az első kettőt olvastuk föl, a tékozló fiú történetét azt mindig C évben és C évben vagyunk, Nagybőjt negyedik vasárnapján szoktuk olvasni. És akkor most nézzük meg pár mondat erejéig az első két történetet. Az első történet az elveszett jóról szól. A történetek a lényege az, hogy a pásztor elveszít egy juhot. És ő nem várja karba tett kézzel, hogy visszajöjjön, hazajöjjön a juh. Tisztában van azzal, hogy a vádikban, meg a sziklák között ott eltéved, elfárad, nem lesz jártányi erejesen, hanem ő maga indul a keresésére, amikor megtalálja, várára veszi, hazaviszi, visszaviszi a nyájhoz, de ezzel nem elégszik meg, összehívja barátait, és egyfajta ünnepséget tart, mint egy hálaként azért, hogy ami elveszett, az megkerül. És Jézus rögtön áttérik Isten örömére, és világossá teszi számunkra, hogy a képanyag az csupán csak el akar segíteni bennünket a lényegnek a megértésére, hogy Isten mennyire örül annak, ha valaki hazatalál, ha valakit megtalál, és valójában ezért alapította az egyházát, hogy megkeresse azt, ami elveszett, hogy hazahívja a nyájba a bűnösöket. A második példázatnak van egy korabeli háttere, egy 10 drakmáról van szó, ami Joákim Jeremiás szentírás tudós szerint lehetett az asszonynak az a hozománya, amihez nem volt szabad hozzányúlni, mert ha a férje elbocsátja, azt akkor vissza kellett adnia. Ugyancsak Joákim Jeremiás írja, hogy ezekből rendszerint az asszonyok egyfajta hajtízt készítettek kis láncra fűzve, és a fejüken viselték, és valószínű onnan veszhetett el egy. Lámpát meg azért kell gyújtania, mert a szegény embereknek a házaink, amik többnyire barlang bemélyedések voltak, és előtte egy kis kaiba ásolva nem volt ablakuk, tehát ahhoz, hogy meg tudja keresni a seprűjével az elborult drakmát, lámpát kellett gyújtania. De a lényeg itt is a megtalálásnak az öröme. Amikor megtalálja, összehívja barátait, barátnői pontosabban ünnepet rendez, mert hát megtalálta azt, ami elveszett. Kedves testvérek, mindkét történetben a lényeg, hogy tesznek valamit az elveszettért. Nem hagyják magára, keresésére indulnak, és amiután megtalálták, azután pedig örömünnepet tartanak. És azt mondja Jézus, ugyanígy örül a mennyei atya egy elveszett, és aztán megkerült léleknek, embernek. Meg kell vallanom, kedves testvéreimnek, hogy amíg én ezeket elmélkedtem és írogattam magamnak elmondásnak a szándékával, engem az foglalkoztatott, mert egyértelmű, hogy nem egy bárányról, meg egy drachmáról van szó a példabeszédben, hanem emberről van szó, Isten embereket keres, hogy milyen lelki állapottal lehetett a megtaláltnak, akit megtaláltak egyelem, akit megtalálta kereső Jézus, egy papja, egy ügyes talpra esett keresztény testvére, mi játszódik le a megtaláltaknak a lelkében. És nem kell messze menni a példáért, a mai szentlecke pontosan erről szól. Pál apostolnak a gyönyörű vallomását hallottuk, amely vallomásban a saját lelki állapotáról beszél, arról, amikor még távol járt az Úrtól, és aztán arról, amikor hazatalált. Jeljék csak milyen szép dolgokat mond, beismeri. Azelőtt káromoltam, üldöztem őt, azaz Jézus Krisztus. Erőszakos ember voltam. Hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. A legmélyebb a bűnösök közt én vagyok az első. A legnagyobb bűnösnek vallja magát. Itt kezdődik az ember különben. De Jézus Krisztus megkönyörült rajta. Nem én lettem olyan ügyes, hogy magamtól talpra álltam és visszamentem a nyájba. Jézus Krisztus megkönyörült rajtam. Ő, aki azért jött, hogy üdvözítse a világot, fölemelt engem, meghívott, megmutatta végtelen irgalmát és szeretetét. Lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson a damaszkuszi történet, amikor azzal a szándékkal ment Damaszkuszba, hogy keresztényeket fogjon el, és a kegyelem letaszította a lóról, ugyan megvakult pár napra, úgy vezették be Damaszkuszba, de amiután ott szembenézett a valósággal, három nap bőjben és imádságban is megkeresztelkedett, akkor úgy összeállt a kép, tudta a maga helyét, azt is, hogy milyen mélyről emelte ki őt az isteni kegyelem. Nagyon gyakran elfelejtünk. Egy gyönyörű, határtalanul gyönyörű imával fejezi be. Azt mondja, az örökké valóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan egyedül való Istennek tisztelet és dicsőség. Tehát nem magának tudja be érdemül, hogy ő talpra állt, ő nem. Beismeri teljes tehetetlenségét, teljes lelki nyomorát, és megköszöni, hogy a mindenható Isten a maga végtelen szeretetében utána nyúlt, őt az elveszett századikot megkereste, őt az elgurult drachmát hazasepelte, magához ölelte, meghívta. Nem egyszerű hívő embernek ráadásul, hanem apostolnak, hogy beszéljen, hirdesse mindazt, amit átélt, azt a csodát, amit megtérésnek nevezünk. És kedves testvérek, ezt teszik a megtértek. Tisztában vannak azzal, hogy milyen mélyen voltak. Beismerik, hogy eltékozolták az életüknek drága kincseit. Elismerik és beismerik Isten fölemelő, megkereső, irgalmas szeretetét. Örülnek annak, hogy Isten rájuk tekintett, hogy hazahozta őket, és ettől kezdve nem fél, hanem egész szívvel szolgálják Istent. minden képességüket, adottságukat, amivel rendelkeznek, azt mind-mind Isten szolgálatára bocsátják, és tudják végig, hogy ez is kevés. Azért, amit kaptak, semmit nem lehet adni kevesebbet, mint az életet. Annak minden szegmentumával, annak minden igyekezetével, szeretetével. Pál apostol megcselekedte. Vagyis Pál apostol igazán átélte, hogy mit jelent az elveszettnek és megtaláltnak lenni. És valószínű sokunknak az életéből hiányzik ez az élmény. Éppen ezért jó lenne a következő 4 kérdésen, és ezzel be is fejezem mondandómat, hogy a 7 során gyakorta elgondolkodni. 1. Hogyan gondolkodom én a világ által bűnösnek tartott emberekről? Adok valami esélyt nekik a megtérésre, vagy pedig leírtam őket? Örülök-e annak, hogy én Jézushoz tartozom? De igazán hozzá tartozom? Igazán? 3. Fél vagy egész szívvel szolgálom őt. A fél szív teljes hittagadás. A teljes szív méltó a keresztényhez. És 4. Meglátszik-e az én életemen a megtaláltak, az irgalmat nyerteknek az öröme, alázata? Ahol pedig kölgös pökhendiséggel teszem, amit teszek. Nem helyes ez. A megtaláltaknak az alázatával kell járnunk az útot. Semmi érdemünk nincs abba, hogy itt ülünk a templomban. Semmi. Isten végtelen irgalma talált meg bennünket, hívott meg. És ezt kell nekünk újra és újra, akár könnyek között is megköszönni, hogy erre méltatott, hogy nem engedte, hogy elpúszáljunk, elveszünk, ide tartozunk az ő nyájához. És ismétlen, ez nem enged semmifajta gőgöt részünkről, csak alázatot, alázatot és alázatot. Amen.